A mai üzenet címe a félreértett Isten. A félreértett Isten. És a legnagyobb félreértésünk szerintem azzal kapcsolatos, amit én az eddigi életemben, mikroéletemben láttam, az, hogy nagyon kevesen értik meg Jézusnak a tanítását, vagy a hangját, vagy az üzenetét, vagy a pásztorlását az egész életükben. Nagyon kevesen. Borzasztó nagy bizonytalanságban vannak a szolgálók, juhok. Most nem csak a történelmi helyzettel kapcsolatosan ez az új világrend kialakulása miatt, hanem összességében voltak már sokkal szebb korszakok is. 90-es években is éltem, és az Úrban voltam. És láttam azt, hogy kevés ember volt, aki hallotta a Szent Szellem vezetését. Most én nem külső hangokról beszélek, hanem tudjátok jól. Mi abban hiszünk, hogy a Szellem belül bizonságot tesz a szellemünkkel együtt. Tanúskodik. Nem csak arról, hogy Isten fiai vagyunk, hanem hogy ő tud vezetni bennünket. És tulajdonképpen kétfajta hívőről tudok beszélni. Az egyik, aki elszalasztotta, félreértette a Szent Szellemnek a hangját, a pásztor hangját, mert a Szent Szellem hangja a pásztor hangja, mert János evangéliumában Jézus bizonságot tesz arról, hogy a Szent Szellem hal, de ő tőle hal, a fiútól. Tehát van ott egy ilyen belső egység, és egy kommunikáció, és egy alárendelődés. Az atya alá, a fiú alá, a Szent Szellem, és mégis egyek. És amit akartok kihozni ebből, hogy két típusú, a magvető példázatában két típusú hívő volt. Az egyik típusú, aki félreérti Istent, pontosabban félreérti Isten hangját, pontosabban félreérti Isten magját, a magjának a hangját. Mert Isten, amikor szól, most figyelj, Isten, amikor szól, akkor mindig magot ad. Isten beszéde nem egydimenziós, vagy kétdimenziós. Isten beszéde olyan sokféle, és olyan tág, hogy az egész életemben nem lesz elég az idő, hogy megértsem, hogy mi az, hogy beszéd, logosz. Akkora nagy. Felfoghatatlan, kiismerhetetlen, csak pici töredékét értem meg az itt létemben. Tehát a logosz, az Isten beszéde, vagy Isten hangja, azt jelenti, hogy Isten közöl egy gondolatot. Közöl egy gondolatot. De ebben a gondolatban benne van nem csak a gondolat, a terv, hanem a véghezvitel is. Benne van a gondolatban az eleje, a közepe és a vége. Ezt mi elmével nem nagyon tudjuk fölfogni, mert az elménk korlátozott. Mi egy más dimenzióban élünk. És amikor Isten beszél, akkor magát is közli. Ezt nevezzük az ige, az önközlése Istennek. Az ige önmagát osztja meg. Amikor az ige jön, akkor Isten is jön, és az ő beszéde is jön. Amikor én beszélek, és te beszélsz, akkor nem mindig tudod, hogy én most mit gondolok. De amikor Isten beszél hozzád, ő egy letisztult személy, nincs benne bűn, nincs benne inkorrektség, nincs benne képmutatás, ezért annyira őszinte, hogy amikor beszél, te tudod, hogy amit mond, az tényleg úgy van. És amit mond, azt nem szabad, hogy félreértsük, vagy félre értelmezzük. Szóval gyere a János 10-hez. És azzal kapcsolatban kezdjük, hogy az én juhaim hallják az én szavamat, és követnek. Az én juhaim hallják, amit mondanak, amit mondok, és követnek. 26-os, 10, János 10, 26. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül valók vagytok, amit megmondottam nektek. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Tehát az én juhaim hallják az én szómat, a szavamat, és én ismerem őket, és én, és engem, követnek engem. Tehát három dolgot mond az Úr. Hall, ismer, követ. Hall, ismer, követ. Először Isten ismer bennünket, aztán mi ismerjük meg őt. Azért mondja itt Jézus, hogy én ismerem őket. Már az eleje egy nagyon fontos dolog, hogy minden, ami Isten szájából származik, az természet fölötti. Ez az ige bevisz bennünket a beszéd mögötti valóságba, amikor ő beszél. Miért fontos ez? Mert ha te az ő juha vagy, és az vagy, akkor te meg tudod hallani azt, amit ő mond. Az egész életünk az időzítésen bukik, vagy lesz sikeres. Ha azt a hangot hallod, ami tényleg Isten fiának a hangja, az mindig a helyes időbe tesz be téged. vannak idők, időszakok az ember életében. Minden olyan időszak, amikor Isten szól, akkor mond egy olyan időszakot, hogy elkezd egy olyan időszakot az életedbe, ami fontos időszak. És segít ebben, hogy azt megértsd azt az időszakot. Le is lehet jönni erről az időszakról, ha nem figyelsz a hangjára. Ezért két típusú hívő van, ahogyan az imént említettem. A magvető példázatában ez egyik, aki lejött a szónak az időzítésével kapcsolatosan, a szónak az atmoszférájából kijött. A másik típusú hívő, a negyedik, az pedig megértette, hogy hogy tud a szó benne, Isten beszéde magként megfogadni és gyümölcsöt teremni. Isten királysága, ma erről nagyon sokat beszélünk, azért beszéltünk eddig a királyságról, mert nem lehet Isten szavát kivenni a királyságból. Isten a királyságból beszél hozzád. A király beszél hozzád. A pásztor pásztor, de király is. És amikor a királyságról beszélünk, akkor tudnod kell azt, hogy a királyság csak magon keresztül hajlandó csodát tenni az életedben. Mondom még egyszer. A királyság csak magon keresztül képes hajlandó csodát tenni. Mindjárt nézzük ezeket az igerészeket. A másik nagyon fontos szellemi elv, hogy Isten magot ad, nem csodát. Először Isten magot ad, és nem csodát. Nem látsz olyat az Új Szövetségben. Most maradjunk az Új Szövetségben. Ahol mindaz a csoda, ami megtörtént, akár Jézusnál, vagy az Új Szövetségben, Pál apostol leveleiben, vagy az apostolok cselekedetében, hogy előre Isten nem mondott volna valamit, ami létrehozta a csodát. Amen. Tehát Isten nem tesz semmit a beszédén kívül. Isten nem tesz semmit az ő beszédén kívül. És amit akarok még mondani, hogy ez a dolog, ami számodra föl van tartva a mennyből, a királyságnak a kommunikációja, a mag védett. Az Isten beszéde védett. Védve vagy, hogy meghald. Azon dolgozik Isten, persze, hogy ne érts félre. De amúgy, az alaphelyzetben, Isten védi, hogy tisztán halld az ő beszédét. Mert hogyha ez nem lenne meg, és hozzáférne a sátán a maghoz, az baj lenne. A szívedhez fér hozzá a sátán, nem a maghoz. A mag, ha be is hullik, azt te hallod? Csak egy másik kérdés, hogy átengeded-e a testi korszakodba, a világi korszakodban, a más elképzelésekbe, vagy fölülírja az a rendszer, ami benned van, ami nem Isten királysága, hanem a világrendszere. Szóval ott tartok, hogy hallja az, akinek van pásztora, hogy mit mond a pásztor. Miért fontos ez? Mert az elején szögezzük le, hogy Isten csak akkor tud szólni, ha elhiszed, hogy az ő juha vagy. A második, akkor tud szólni, ha elhiszed, hogy szól. És ha nem várod ezt, hogy szóljon, akkor nem fog szólni. Vagy ha szól is, hogy ne várd, hogy várd azt, hogy ő szól, és ezt nem hallod meg, akkor lekésed azt a korszakot. Ezért látok olyan dolgokat az életemben, a mások életében is, persze a kegyelem mindig megsegít bennünket, de vannak dolgok, amiket elszalaszthatunk, és soha többet nem jön vissza. Vannak olyan hangok Istentől, aminek vannak lejárat ideje. Mire gondolsz, Lajos? Arra, hogy vannak évszakok az életünkben, szellemi évszakok, úgynevezett a görögben, ezt kairosznak hívja az ige, ami akkor adatik meg. Akkor kell azt meghallanod, és akkor kell, amikor meghallottad, akkor kell azt megcselekedned, mert annak van egy lejárati ideje. Mert a változás az bejöhet bármikor. Mondok egy ilyet, ezzel kapcsolatban példát. A korintusi levélben Pál azt mondja a saját gyülekezetében, hogy akartam nektek szellemit, természet fölötti beszédet átadni, amiben természet fölötti gyümölcsök és természet fölötti megnyilvánulás tud jönni azonnal. De nem voltam rá képes, mert a Szent Szellem nem engedte, mert még testiek vagytok. Azt mondja az ige, mert még testiek vagytok, és nem értitek, amit mondok, ezért tejnek italával kell átállnom a prédikációba, hogy valahova elvezesselek azért titeket. Mit mond ez az ige? Hogy még testiek vagytok. Hogy nem jöttetek ki abba a korszakba, amiben régességben kellene lennie. És ezért nem is jön olyan étel, és nem is jön olyan mennyei táplálkozás a gyülekezet számára. Mert csúszás van. Már tavasz van, de ők még télben vannak. Ősz van, de ők még az előző nyárban vannak. Tehát a szellem azt akarja, hogy megértsd ezeket a dolgokat. Mert te egy időzésben vagy benne, egy korszakban vagy benne, azon belül is vannak kis korszakok, és amit itt leírtam neked, idő kell mindenhez. Idő kell mindenhez. Ugyanis az időben dolgozik a királyság. Nem fog kiemelni az időből a királyság. Nem fog átvinni a mennybe. A menny jön hozzád. És amikor jön a menny, azaz jön a pásztor hangja, akkor ott abban kell időt adni, ami kibontja a Szent Szellem azt, amit Isten fia mond neked. Mondok még egy valamit. A házassághoz idő kell. gyerekneveléshez idő kell. Egy szakmához idő kell. Egy szolgálatban való felnövekedéshez idő kell. Egy baráti kapcsolatnak a kialakulásához idő kell. Egy új korszakban, amikor a történelem változik, idő kell, amíg megértjük, hogy mik az új narratívák, mik az új esélyeink, vagy mik az új lehetőségeink. Új korszak, új gondolkozás, új mentalitás, mindez az időben történik meg. A legnagyobb kudarcaink akkor vannak, amikor nem értjük az évszakainkat, korszakainkat. Ez olyan, mint amikor Korintusban Pál azt mondja a 13. fejezetben a szeretet himnuszában, hogy már felnőtteknek kéne lennetek, de még gyermekek vagytok. Én elhagytam azt mondja, a gyermekhez illő dolgokat. És felnőttként gondolkodom. Ha ez nem történik meg, akkor mindig csecsemők maradnak a keresztények, és nem értik az Istennek a hangját. Ha kicsit tovább megyünk itt a János 10-ben, 32. Felel nekik Jézus. Sok jó dolgot mutattam nektek az én atyámtól. Azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Feleltek neki a zsidók, mondván, jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudnélik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Felelt nekik Jézus, nincs-e megírva a törvényetekben, hogy én mondám, Istenek vagytok? Zsoltárokból idéz. Ha azokat az Isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéde lőn, és az írás föl nem bontható, arról mondhatjátok ki ti, akit az Atya megszentelt és elküldött egy világra, hogy káromlás szólsz, mivel hogy azt mondtam, az Isten fia vagyok? Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nekem. Mit mond itt az ige? És ez egy nagyon vitatott kérdés a gyülekezetekben, hogy itt miről beszél Jézus. Mert nem értették meg az újjászületést és a bennük működő magnak a munkáját, a királyság magját. Azt mondta, hogy mindenkihez, akihez jön Isten beszéde, az Isten. És itt ezt az Isten kérdést, ezt úgy kell letisztázni, hogy ne csinálják blaszfémiát, hogy olyan állapotban vagyunk, kisistenek. De ez is rossz kifejezés. Tulajdonképpen nem tudjuk elmondani emberi nyelven, hogy milyen állapotban vagyunk, de az biztos, hogy nem vagyunk kifejlett istenek. De az is biztos, hogy valami olyan változás hoz bennünk az újjászületés, a magon keresztül, amiről azt se tudjuk, hogy mivé leszünk. Szóval vagyunk mi, akikről, ha megkérdezed, hogy ki vagyok, nem tudom, mert azt mondja az ige, hogy nem tudom, mivé leszek. Tehát vagyok, de nem tudom, mivé leszek. A másik, hogy amikor, és egy titkot árul el, amikor az ige bejön, a mag bejön az ember személyiségébe, akkor a mag átalakítja belülről, istenévé azt a szemét. Ez itt a Földön nem történik meg teljességében, mert újjáteremtés van. Az egész világot Isten újjáteremti az emberben. Majd utána a Földet és az univerzumot is újjáteremti. De először az emberben teremti újjá a dolgokat. Tulajdonképpen mi most egy épület vagyunk, aminek vannak álványozatai, messziről látod, hogy felújítás alatt van, de nem tudjuk még, hogy milyen szép lesz. És amikor fölmegyünk a mennybe, akkor ezt csak lehúzzák az álványzatot, lehúzzák azt, ami körülötte volt a fedőréteg, mindenfajta köpeny, vagy bármilyen olyan dolog, amit védték a porttól, az esőtől, mert dolgoztak alatta, és amikor meglátjuk, lejön ez az egész álványzat, akkor látjuk meg, hogy azt a mindét mik leszünk. De azt mondja az ige, hogy ha a beszéd benned van, akkor Istenévé kezdesz válni. Ez a Korintusban beszél erről Pál, hogy elváltozunk Krisztus arcához hasonlóan, vagy Krisztus arcának a fényétől, de Krisztus arcára változunk el, dicsőségről dicsőségre. Ez az, ami az életünk célja, hogy elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Tehát azt mondja itt az ige, és itt már benne vagyok a lényegbe, hogy amikor az ige jön, akkor a belső emberedet akarja megtalálni, mert a belső ember nélkül Isten nem akar cselekedni. És amikor eléri az ige a belső emberedet, akkor megtörténik az, hogy felismered, hogy a királyságból van a szellemed, figyelj, a királyságból van a szellemed, és a királysághoz teljesen passzol, kompatibilis a szellemed, és Isten addig dolgozik veled, amíg a hangja bennem megy a szellemedbe. Nem csak az elmédbe, mert különbség van. Mikor hallod az Isten hangját belső hangon keresztül, a belső füleden keresztül, és különbség van, amikor hallod az igét, a Szentírást a külső füleden keresztül. Mert nem ugyanaz a belső hangon keresztül, a belső fülnek a munkája, mint a külső hang, és a külső szem, és az agyadon keresztül való bibliaolvasás. És amikor Isten szelleme bent a belső fülön keresztül megszólít, akkor az történik, hogy elkezdesz istenévé válni. Ez azért kezdtem, és azért tettem be a prédikáció elejére, hogy kiakasszalak téged. Mert Isten, amikor szól, nagyon sokszor rendíthetetlen, megmozdíthatatlan emberi akar tenni téged, és ez a rendíthetetlen és megmozdíthatatlan ember csak úgy lesz, ha tudod, hogy a mennyből vagy, a szelemed a mennyből jött létre, és a szelemed tartalmazza a királyságot. Benne van a szelemedben az, aki leszel. Ne arra néz, hogy mi vagy most, hanem arra néz, hogy most azzá fogsz válni, már most, azzá kezdesz el válni, akivé leszel. És lehet, hogy nem tartasz ott, mert most itt vagy, de te tudod szellemben, hogy hova tartasz, és hol leszel. Mert bár most itt vagy, de tudod, most figyelj, Efézus 2 szerint, hogy a trónon ülsz. Miért beszélek ilyen spirituálisan? Mert ha nem hiszed azt el, hogy a hang, ha jön a mennyből, a királyságból, be tud jönni a szellemedbe, akkor ki fogod lökni Isten beszédét, Isten pásztorlását, sőt, ellene kezdesz menni annak, amit Isten mond neked, sőt, tudatossá tud válni az, hogy nem akarom hallani Isten hangját. Vagy Isten magjával dolgozol, vagy Isten magja ellen dolgozol. Ez a két lehetőséged van. A magvető példázatában ez egyértelműen látszik, hogy miről beszélek. Egyébként, amikor azt mondja az ige, hogy a Lukás 17:21-ben nem fogják azt mondani, nézd, itt van, vagy ott van, hiszen Isten királysága köztetek van. Itt a farizeusoknak mondja azt, hogy Isten királysága köztetek van. Ugyanis maga a Krisztus volt Isten királysága, szemük előtt, egy centire. Második, azok a jelek és csodák, amiket láttak, az Isten királyságának a megnyilvánulásai voltak. De nekünk nem azt mondja, hogy Isten királysága köztetek van, neked azt mondja, hogy benned van. A farizeusnak azt mondta, hogy köztetek van, mert megint leplezett volt. Egyébként Isten királysága leplezetten jön el mindig, és szükség van munkára, hogy belelássunk ezekbe a dolgokba. Három dolgot szeretnék mutatni neked, három szót szeretnék adni, ami a szellememben megfogalmazódott. Az első dolog a belátás. A másik dolog az intimitás. Az első dolog a belátás, a másik dolog az intimitás. És van egy harmadik dolog, az pedig belátás, intimitás és megnyilvánulás. Belátás, intimitás és megnyilvánulás. Nem az intimitás az első Isten jelenlétében, Isten királyságában, hanem a belátás. Miért fontos ez? Mert az emberek úgy imádkoznak, majd ha valamilyen közösségben leszek, mély közösségben Istennel, akkor majd valamit fog történni az életemben. Nem. Először Isten leveszi a fájtlat a szemedről, kegyelem által, hogy láss dolgokat. Addig, amíg nincs belátás, addig nincs intimitás. Mert senki nem tud közel kerülni Istenhez, mert a szellemvilág úgy van megcsinálva, ez egy csúnya szó, de úgy van kieszközölve, úgy van megszerkesztve, úgy van legyártva, ez is csúnya, de mindegy, hogy nem tudjuk először megérteni azt, ami jön felénk, és sokkoló. De sokkoló, ami jön. Mert Isten úgy látja, hogy le kell sokkolni bennünket. Amikor megtérsz, lesokkol, hogy az összes bűnöd meg van bocsájtva. De minden? Az összes. Na de hát több évtizeden keresztül voltam bűnös. És egy perc alatt meg tudod bocsájtani az összes bűnömet? Sokkoló. Tehát azért vagyunk annyira boldogok, mert ilyet még nem hallottunk. Hogy valaki valóban megbocsájtja az összes bűnünket, mikor megtértünk. Aztán az is sokkoló, amikor kapunk ingyen kegyelemből valami ajándékot. Mert mi munka alapú társadalomban élünk, és nem kegyelem alapúban. Aztán az is sokkoló, hogy a legnagyobb tragédiákból is meg tudunk gyógyulni. Talán. Sokkoló. Sokkoló, hogy a legnehezebb pillanatokban is, akár halálos betegségben is azt tudod mondani, hogy Jézus gyógyító. Én hallottam ilyet a héten. Valaki azt mondta, hogy Jézus gyógyító. És él. Dicsőség az Úrnak. Fantasztikus ez. Ez a szellemnek a munkája, a magnak a munkája bennünk. Tehát azt tudom mondani neked, hogy a Szent Szellem szeretné, hogyha föltárná ezt, hogy működik Isten királysága hangalapú, és ebből a hangból szeretne Isten szólni hozzánk, mert ő, amikor szól, akkor képzeld el az Isten királyságában, rögtön van egy irány. Minden isteni pásztorlásban, a pásztornak a hangjában van irány. Amikor irány van, akkor pozíció van. Miért fontos ez a pozíció? Miért használsz ilyen szót? Azért, mert pozícionál az ige, olyan erővel jön az Isten beszéde, amely sorsváltoztató tényezővé tud válni. Még egyszer mondom, az Isten beszéde, amikor szól hozzád, sorsváltoztató tényező. Ha ebben nem hiszünk, akkor nem fogunk tudni átalakulni és valódi keresztény lenni soha. Ha nem hiszünk abban, hogy Isten igéje mire képes. Isten a földet nem a kezével teremtette. Hallod? Nem a kezével teremtette a földet. Az ember teremtette a kezével. Amen. A beszédével, a szavával teremtette. Amikor az időben szól Isten, azt el kell kapni. A magot el kell kapni. A maggal kell foglalkoznod, mert a magnak olyan hatása lesz, ami szürreális sokszor. Elképzelhetetlennek tűnő kijelentések. Felfoghatatlan dolgok. Amikor Isten hangja jön, és magot ad, fölépítem, közelséget teremt, és elérhetővé teszi magát a pásztor. Nagyon sok embernek azért elérhetetlen a pásztor, mert az időben, amikor Isten szólt, akkor ellustultak, vagy úgy gondolták, hogy nem fogják öntözni a magot, vagy nem volt tisztelete a magnak. Akkor jön a valódi átalakulás egy gyülekezet életében, egy szolgáló életében, lyuk életében, ha öntözi a magot, tiszteli a magot, amit Isten mondott neki. Tisztelet nélkül a szellemvilág nem működik. A kenet is ott van, ahol tisztelik a kenetet. Minden dolog, ami Isten hangját megkülönbözteti más hangtól, az az, hogy amikor szól Isten, mindig épülésére van az egyháznak. Mindig épít Isten. Mindig. Nincs olyan a logoszban, a magban, ami romlást, bomlást, pusztulást hozna. Ezért mondja a János 10-ben a sátánról az ige, hogy ő azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Miért lopással kezdődik? Mert a magot lopja. A magot lopja. Mert akinek magja van, annak örök élete van. Akinek magja van, az átmegy a halálon. Akinek magja van, abban nem fogal meg a bűn gyökere újra, az ádámi eredendő bűn nem tud hatalomra jutni. Mindjárt nézzünk ezzel kapcsolatban igét. A harmadik dolog, amit akarok még leszögezni, hogy minden pásztorlás, tanács, ösztönzés és bátorítás. Minden pásztorlás, tanács, ösztönzés és bátorítás. És itt kezdődik a baj, hogy ha te nem engeded, hogy bátorítva legyél, tanácsolva legyél, megint kilépsz abból a korszakból, ami a tiéd, kimész abból az időzítésből, és abból a kegyelemből, és vissza kell állnod, addig nem jön vissza a bátorítás, tanács és ösztönzés, amíg vissza nem állsz abba a korszakba. Vissza nem állsz abba a korszakba. Akkor Ézsau történetét olvastam, azt láttam, hogy Ézsau és Izsák dolgozott azon, hogy kilépjenek az Ábrám áldásának az időzítésében. Dolgoztak azon, a testi természetükön keresztül, hogy az Ézsau ne örökölje, az mint elsőszülött, az áldást. És egy olyan korszakot éltek, ahol elfecsérelték az időszakot. És jött egy pillanat, amit már nem lehetett visszafordítani. És Ézsau volt tulajdonképpen az örökös. És így lehetett volna leírni, hogy kicsoda Ézsau. Ábrám, Ézsau és Jákob istene az ő személyisége. Ábrám, Izsák, Jákob istene. Bocsánat, Ábrám, nem tudom mondani. Ábrám, Ézsau, Jákob. Ábrám, Ézsau, Jákob istene, az ő istene. De nem, megváltoztatta Isten, Ábrahám, Izsák, Jákob. Megváltoztatta Izsákot, Ézsau helyett. Miért? Vissza lehetett csinálni? Nem lehetett visszacsinálni. Azt mondta, hát a kegyelem által most mindent vissza lehet csinálni. Szokj rá a krekre. És aztán most nem mondom a többi bűnt. Hogy milyen hatásai lesznek. Vannak drogok, amik soha nem tud kijönni a gerincből, a gerincvelőből. Az csak tüneti kezelések vannak állandóan utána már. Végig. De nem a drogról akarok beszélni. Hanem arról, hogy ösztönözzelek téged arra, hogy figyelj arra, mit csinálsz. Mert vannak következmények. Azt hiszed, hogy megváltoztathatsz mindig mindent az életedben? Nem. Vannak behatások, amelyre csak Isten képes. És ezt fel kell dolgoznod, hogy vannak emberek életében is egyébként olyan következmények, olyan ítéletek, vagy olyan helyzetek, amiben nincs rálátásod. Elindult. Merre? Egy rossz irányba. Vissza lehet fordítani? Ezt csak Isten tudja visszafordítani. Vagy Isten se tudja. Mert annyira átkozott lett az a környezet, vagy az a hely, vagy az a szív. Vigaszt és gyógyulást nyújt mindig a pásztorlás. Én azt mondom, hogy ez vár ránk, hogyha a mag elkezd működni bennünk. Megítélést és meggyőződést alakít ki. Oktat, tanít és bölcsességet fejleszt a mag. És egy utolsó, hogy mindig ajándékokat fog közölni. Vagy azt mutatja, milyen ajándékod van neked, vagy ajándékokat ad rendszeresen a Szent Szellem. Át akar adni dolgokat. De hát azt mondom neked, hogy Isten királyságában, Isten szellemében egy olyan új típusú munka van, amelyet föl kell fedeznünk, ez pedig a magnak a belső munkája, amely benned, a szellemedben, szívedben működik. Kérlek, menjünk akkor. Segítek magamnak, bocsánat. Máté 4:4. Máté 4:4. Mi történik akkor, amikor Isten szól? Máté 4:4. Ő pedig felelvén már, mint a názereti. Meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, eredetiben réma, amely Isten szájából származik. Amikor erről az ígéről beszélünk, akkor Jézus ezt komolyan vette. Amikor elkezdte a szolgálatot, akkor ő tudta jól már, hogy lesznek harcok, amelyeket nem lehet megharcolni testi szinten, csak szellemi szinten. Mondok valamit, amit már régen mondtam, de újra előhozom. Vannak bizonyos problémák, amelyeket nem lehet megoldani testi szinten, csak szellemi szinten. Vannak bizonyos helyzetek, amikre nem lehet reagálni testi szinten, hanem intellektuális szinten, hanem csak szellemi szinten. És ez pedig a logosz, az Isten magja, az Isten beszédén keresztül. Mi a logosz? Taníts Lajos. Isten tekintélye a mag. Amikor jön a mag az életedben, mindig tekintélyként jön. Nincs olyan, hogy nincs tekintélye a magnak. Ez nagyon fontos, testvérek. Amikor a király beszél, akkor jó odafigyelni, mit mond a király. Amikor a király beszél, akkor figyelj oda, miről beszél, mert a királynak a hangja az nagyon fontos. Mint az oroszlán hangja, az egy nagyon tekintélye teljes, és szeretettel teljes, de tekintély is a királynak a hangja. Prédikátor könyvét mindjárt megtalálom, megmutatom neked, hogy azt hiszem a Prédikátor 8-ban azt írja az ige, hogy figyeljünk oda, és ne nagyon kötözködjünk a királynak a hangjával. Én mondom, a királynak parancsolatát meg kell őrizni az Istenre való esküvés miatt. Ne siess elmenni az ő orcája elől, az ő hangja elől, ne állj rá a gonosz dologra, mert valamit akar, megcselekszi. Mivel, hogy figyelj, a király szava hatalmas. Kicsoda merné neki azt mondani, mit csinálsz, mit művelsz. Mivel a király szava hatalmas. Prédikátor 8. Azt mondja az Úr, amikor ott van az a királynak a szava, a jelenlétje, a magja az életedben, ne rohanj el, lassulj le, és engedd, hogy időzzön az a mag az életedben. Amikor Jézust most olvastuk, Jézus nem fejből idézte az igét, nem memorizálta csak az igét, nem bebiflázta az igét, nem csak az igével hangosan foglalkozott és fölolvasta otthon, hanem az ige belement a szellemébe. Senki nem tud győzni a sátánnal szemben, csak ha a szelleméből harcol. Mondom, senki nem tud a sátánnal szemben győzni, csak ha a szelleméből harcol. Különbség van a memória, és különbség van a meditáció, angolul meditáció, de tulajdonképpen elmélkedésnek hívjuk, az elmélkedés között. Óriási különbség van. Tudod, mikor szól Isten? Amikor abba hagyod az imádkozást hangosan, és akkor szóhoz jut, és akkor meg tud szólalni. Próbáld ki egyszer, hogy nem lenyűgözöd Istent a beszédeddel otthon, hanem csöndbe leszel, és váratlanul azt fogod érezni, vagy hallani, hogy valaki belül elkezd szólni, beszélni. És tapsol magába, hogy végre szóhoz jutottam. Ugyanis a testvérek, amikor imádkoznak, általában nem az igén keresztül és átelmélkedett igén keresztül imádkoznak, csak ami az eszükbe jut, abból imádkoznak. Ezért szok le erről, ami eszedbe jut, meg a sok imáról, a hosszú imáról, mert Jézus mondja, ezt a pogányok csinálják, ez egy okkult befolyás, hogy majd a beszédemen keresztül mantrázok valamit, és akkor Istenre ráhatok. Nem, ez mind törvényalapú és testalapú. Amikor Istenhez jössz, akkor általában olvas igét. Elmélkedj ezen az igén, és kezdj azzal az igével imádkozni. Utána majd beszélgethetsz vele, és eljuthatsz olyan intimitásba, amikor már csak sóhajtozol, gondolkozol, még nem is szólalsz, és úgy beszélgetsz vele, hogy gondolatokon keresztül. Mert Isten nem csak a szíved hangját hallja, hanem a hangodat is hallja, de a szívedet is hangja, hangját is hallja. Ha-ha! Tehát visszatérek az igére. Ott vagyunk Jézusnál, és szól, és amikor az Isten tekintélye szól, akkor a sátán nem tud mit csinálni. Csöndbe maradt a sátán, mondjél egy áment. Nem tudott mit csinálni. Azért, mert a szelleméből mondta azt ki. Azért, mert ha benne van a mag tekintélye a szívedben, akkor tekintélyes vagy. Az az ember tekintélyes a szellemvilágban, akinek tekintélye az Isten beszéde, Isten magja. Miért az Isten magjáról beszélek? Azért, mert Isten királysága magalapú. Azért. Aztán megyünk tovább. Mi van még benne a magban? Isten karaktere, természete. Amikor Isten szól, a természete közel kerül hozzád. Isten természete van benne a Isten beszédében, a magban. Természete, karaktere, stílusa, stílusjegyei, mindaz az érzelemvilág, mindaz az életvitel, életstílus, ami Isten, az jön a magon keresztül. Mi van még benne? Isten gondolata, Isten akarata, Isten érzelme, éles és Isten élete. A természet fölötti élet, ami enyészhetetlen, ami romolhatatlan. Tehát amikor Isten szól, akkor jön ez az élet. És azért kezdtük ezzel a maggal, mert vissza akarok térni arra, hogy újra és újra, hogy magod legyen, és akkor lesz egy győztes válságban is, és az anyagi válságban is. Mert a mag gondoskodik majd rólad. Ne abban higgyél, hogy eszközöket keresel, vagy megoldásokat csak. Jó dolog, ha van eszközöd, de nagyobb dolog az, ha van forrásod. Mi a kettő közötti különbség? Lehet forrásod, és ezért lehet magabiztosságod, még eszközök nélkül is. Mert ha eltaláltad Istent, aki a forrásod, a magot, ami adja az erőt az életedbe, ami által újjászülettél, ami által van az életed, mert nem csak kenyérben élsz már, hanem magból is, mert minden olyan dolog, ami a szádból származik, az magon keresztül jött beléd, tehát amikor magod van, akkor van jövőd. Tehát ne azt keresd csak, jó dolog, ha megtaláltad a stratégiát, de jobb, hogyha megtaláltad először a forrást, és aztán majd ő megmutatja a stratégiát, mert lehet neked stratégiát Isten nélkül, lehet neked forrásod Isten nélkül. Pont ez a magnak a bölcsessége, hogy a mag kitermeli azt, hogy hogyan tud előtted járni a mag. Mert amikor bejön a mag, akkor már nem csak a két dimenzióban vagy három dimenzióban vagy, hanem négy dimenzióban. Mert a mag gondoskodik arról, hogy legyen egy távlatod. Mert amikor Isten beszél, és jön héberül dávár, az Istennek a beszéde. Ha jön Isten beszéde, akkor nem csak a jelenben vagy, hanem a következődben is benne vagy. Amikor Isten jön, akkor látod a következőt is. Van úgy, hogy nem magyarázhatod meg emberi nyelven. Sőt, van olyan állapot, amikor nem is tudod megmondani, Isten mit mondott, de mondott valamit. De az a lényeg, hogy már benned van a mag, de még nincs kibontva belülről. Nagyon sokszor volt úgy a kereszténység első időszakában az életemben, hogy annyi mindent kaptam, de nem tudtam elmondani. És aztán ahogyan nőttem szellemben, ahogyan ittam a tejet, mert a mag először tej. Bocsáss meg. Ez nem magas ez, ez egyszerű, mert Péternél van az írva, hogy először a tejet igyátok, de a tej az ne legyen bekevert tej, méreggel teljes, így mondja az ige. Hanem tiszta tej után vágyakozzatok, ami által növekedjetek föl, szellemi papsággá. Tehát a mag először tej. Mi van azzal, aki nem él tejen? Az nem hallja Isten hangját. Mert nem tudod megkerülni a tejet. És sokszor visszavesz engem is az Úr a tejhez. Nem tudod megkerülni. Tehát nem lehet úgy járni az Isten országába, hogy te csak betörsz ott és jársz. Halleluja. Halleluja. És jársz, néha belerúgsz Péterbe, vagy belerúgsz fönn a mennybe a pába, csak mint a nagy porcelánboltba az elefánt. Nem lehet így járni. Mit érdekel engem, hogy milyen tej megvan? Én az Úrban vagyok, az Úr szeretek, nem kell komplikálni ezt. Az egyszerű az Isten. Hallgatjuk az igét, megtartjuk az igét, azt jó van. Na, ilyen nincsen, ilyen Isten országában. Tehát Isten országa intelligens ország. Isten országát nem így tervezte Isten, hogy komolyan mondom, nem, hagyjuk, tehát ne, Lajos, ne vittúzásban. Az mindenek van határa. Gyere az 1 Péter 1.23-hoz. Alapozunk ebben a témában, mert hogyha valaki új hívő közöttünk, az is megerősödjön abban, hogy honnan jött 1 Péter. Mint akik újonnan születtek, vagy felülről születtek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból. Isten igéje által, amely él, és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, embernek minden dicsősége, mint a fűvirága, megszárad a fű, virág elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdetetett. Nagyon érdekes, hogy a Péter szájában volt a beszéd, de azt mondja nekik, hogy a romlandó nem a romlandó, hanem a romolhatatlan magból születtek. Na, akkor nézzük ezt az átadást és átvételt. Minden dolog, ami a magból jön, az belemerülés a természet fölöttibe. Minden dolog, ami a magból jön, az belemerülés a természet fölöttibe. Tehát amikor pásztor hangja szól, az természet fölötti, mondja erre valamit. Tehát az nem emberi hang. Minden dolog, amikor jön a mag, az vetés és aratást hoz létre. Minden mag vetés és aratást hoz létre. Ezért van kenet a vetésen, és van kenet az aratáson. És van kenet a kettő között. Van a tűréskorszak a kettő között, az időszak. De mindegyiken van kenet. Mert a mag kenettel rendelkezik. A mag föl van kenve. Tehát amikor Isten szól, abból kenet is van. Mondja erre egy áment. Mindenki, aki újra születik, olyan magból születik, ami nem tud megromlani. Olyan, mint Isten. Te elpusztíthatatlan vagy. Tehát nem lehet fölrobbantani. Atomi szinten robbantanak föl. Elégetnek engem, téged, bárkit. Nem tudom elégetni, mert a szellemem örökkévaló. Eléghetetlen a szellemed. Elpusztíthatatlan. Hogyha 100 darab atombombával semmisítenének meg engem, akkor sem tudnak elpusztítani. Mert a mag, ami bennem van, az működik. Azt mondja az ige. Nem romlandóból, romolhatatlanból, Isten beszéde által, amely él és megmarad örökké. Tehát a mag az Isten beszéde, a mag Jézus, És a mag, a prédikált ige is. A prédikált ige is lehet a mag. A mag Jézus. Amen. És te is magból leszel. Mert te, azt mondja az ige, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtél. Magból jöttél létre. Amilyen a mag, olyan a gyümölcse. Ha Istenből van a mag, isteni a gyümölcs. Az Isten beszéde olyan, mint amikor ránézel egy erdőre. És fákat látsz. Rengeteg fát. De a fa az nem fából jött létre. Minden fa azért állott, mert valaki elültetett egy magot. A fajtája szerint. Minden mag szerint van, és nem fa szerint. A magnak, a fa magja miatt van fa. És amikor én beszélek a magról, akkor tudd azt meg, hogy minden, ami benned van, az a mag miatt van benned. És ha én látok egy gyümölcsöt az életedben, az azért van benned, mert a mag kinőtt. És minden magnak van gyümölcse. Nincs olyan mag, aminek ne lenne gyümölcse. Ezért az, aki elkapja a magot, az azért gyümölcsöző, mert minden mag reprodukálja magát, és olyan szellemi erővel van telve, hogy állandóan növekszik. Minden mag növekedés faktorral jelentkezik Isten országából. Mert Isten országa véghetetlen ország, végére mehetetlen ország, és a bölcsességi végére mehetetlen. Ezért mondja a János 3-ban az ige, hogy mérhetetlen kenetet kapott Jézus. Mérhetetlen. Mert minden, ami Isten országában, az mérhetetlen. És soha nem tudom fölfogni ebbe az ésszel itt a földön, csak majd a mennybe megdicsült elmével. Óriás Isten. Megyünk tovább. Jakab 1.18. Tizenhatost. Ne tévélyegjétek, szeretett atyám fiai. Figyelj, ne tévélyek, minden jó adomány, minden tökéletes ajándék, honnan? Felülről való, a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változás árnyéka. Tehát milyen az atya? Változás nélküli. Minden jó dolog fölülről jön, a mennyből csak jó dolog tud jönni. Most figyelj, az ő akarata szült minket, tehát most rólad beszélek, az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk, valami kezdete legyünk az ő teremtményének. Tehát mindenki, aki itt ül, egy új kezdet. Egy új kezdet. Annyira különleges vagy, hogy azt mondja az ige, hogy az igazság igéje által vagy megszülve az ő akarata szerint. Tehát most azt mondjuk, összekötjük. Minden egyes mag tartalmaz Isten akaratát. Te vagy Isten akarata is. Mert az ige belőled Isten akaratát tudja reprodukálni. A mag belőled föl akar nőni annyira, hogy Isten akaratát meghald, megéld, és azt írtam ide föl, nincs a magban stopptábla. Nincs a mennyben stopptábla. No limit, no korlát. Korlátlan Isten országa. Korlátlan a mag hatalma benned. Te föl tudsz növekedni. Föl tudsz növekedni annyira, hogy már nem csak tejen élsz, hanem kemény eledelen. Majd utána föl tudsz növekedni annyira, hogy átadod ezt a kemény eledelt mások számára. Nincs korlát. Te meg tudod azt csinálni, hogy átadod a kenetet egy másik testvérnek, hogy reprodukáld azt a kenetet, ami benned van. És tovább vigyen, ha halálod után is, vigyék is azt az örökséget, ami benned van. Majd utána reprodukálódik és reprodukálódik. Azt kérdezed, hogy ezt mire alapozzuk? Ábrahámra. Mert 1 Mózes 12-ben megkapta Ábrahám azt az áltást, hogy te és a magod áldott, és áldott lesz. És akire te kimondod az áldást, az áldott. Aki rád mondja az átkot, az átkozott. Áldott vagy, Ábrahám, sok népnek atya. Mit jelent ez? Hogy az áldás egy embert kiválasztott, ez az áldás ugyanaz, mint Ádám és Éva áldása, és mondd az Úr Ábrahámnak, eredj ki a te földedből, a rokonságot közül, atyád házából, a földre, amelyet én mutatok neked. Az első dolog, hogy az áldás és a magnak a munkája mozgósít. Nincs olyan, hogy nincs cselekedet. És merre visz, amíg van magod, addig van mozgásod. Nagyon sok ember azért áll szellemileg, mert nincs magja. Mert a maga arra ösztönöz téged, hogy elmenj. Hova menj? Hol van az áldásod? Azt mondja az ige, rokonságot közül menj ki, amelyet én mutatok neked. Soha nem történik olyan az királyságban, hogy előre nem mutatta meg valamit Isten. Ahogyan a házi csoporton beszéltük, az egy másik kérdés, hogy a oda vezető utat nem mutatja meg. Ábrámnak nem mondta meg, hogy 99 éves korodban majd megtérsz. Addig játszol velem. És mondd az Úr Ábrámnak, eredj ki, amit mutatok neked, minden látás alapú. Első látás, aztán intimitás. Első látás, figyelj. Ábrám azt se tudja, hogy ez mekkora áldás. Elmondom, hogy a mag itt kezd el dolgozni újra, Ádám után. És a mag üzenete az, hogy én kiválasztok egy családban egy fejet, Ábrámot, kiválasztok és ráteszem ezt a magot a szellemébe, a szívébe, és ez a mag az egész családját megváltoztatja, majd a földet. Isten mindig családban gondolkodik, fejben gondolkodik, és rá akarja tenni erre a családra magnak a munkáját. Rá száll a mag az ember életére. Belemegy az ember családjába a mag, és ott csodát tesz. Nagy nemzetté teszlek, megáldalak téged, felmagasztalom a nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, aki téged átkoz, megátkozom, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Dicsőség az Úrnak. Ábrahám megkapta az áldást. Nem tudta még mi ez, de már látása volt. És ezután tudott tovább menni, és ez vitte ki, ez az erő vitte őt a következő lépésre. Gyere velem a Galácia 3-hoz. Ezt mutatom bővebben egy kicsikét. Galácia 3. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. 3.13 Galácia. Átokká lévén értünk, megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. Hogy Ábrám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Atyám fiai, ember szerint szólok. Lám az embernek megerősített testamentumát, tehát hogy a szövetséget köt valaki, erőtlenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem tud adni. Az ígéretek pedig Ábrámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja, és a magvaknak, mint sokról, hanem itt egyről, a te magodnak, aki a Krisztus. Tehát amikor Ábrahámnak azt mondja az Úr, hogy az ígéretek a tiéd, 1 Mózes 22-ben van ez egyébként leírva, ezt megmondja, és a magodnak, akkor nem sokról beszél, hanem egyről. Figyeled? Ábrahám életében már benne volt a mag titka, a mag királyságának titka, mert tudta jól, hogy Krisztusban lesz mindenkinek az öröksége. És látta azt, hogy neki lesznek sok örököse, sok nemzetből, de azt is látta, hogy mindez a magban van benne, a Krisztusban. És figyelj, azt mondom nektek, hogy ezt a kötést, ezt a szövetséget, tehát minden mag szövetséget hoz el. Nem tudsz belépni a magba szövetség nélkül, és a mag soha nem akarja szövetség nélkül dolgozni. Soha nem tudok belépni a magba szövetség nélkül, és a mag mindig szövetséget hoz létre az ember személyiségébe. Nézd meg az áldás milyen, szövetség alapú. Először volt a mag, aztán volt az áldás. Először Isten szövetséget kötött, magot ad, aztán jön az áldás. Mert az áldás azért van benned, mert megáldja Isten a magodat. Ezt mondom pedig, mondja Pál, a kötést, amelyet Isten először megerősített, az Krisztusra nézve, 430 esztendő múltán keletkezett törvény nem teszi erőtlenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. Tehát azt mondom neked, én meg azt mondom most, 4000 évvel ezelőtt Ábrahámnak a szövetsége még él, és az a mag üzenete, ami az övé, az a hit által a miénk is. És él ez a hitáltali szövetség, Ábrám szövetsége a Krisztus szövetségében. Mert ha a törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből. Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta neki Isten. És hogyha lelejjebb lapozunk, akkor mutatok egy döbbenetes dolgot. Mert aki Krisztusba keresztelkedtek meg, 27-es, nem, 26-ost is. 25. Miután eljött a hit, ez Jézus hozta el, nem vagyunk többé vezérlő mester alatt, nem vagyunk többé törvény alatt. Mert miután mindannyian Isten fiai vagytok, Krisztus Jézusban, hit által. Mert akik Krisztusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltöztétek föl. Ha megkeresztelkedtél Krisztusban, a magot öltözted föl. Nincs zsidó, görög, szolga, szabad, férfi, nő, mindannyian egyek vagytok Krisztus Jézusban, a magban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, a magé vagy, tehát Ábrám magva vagytok, és az ígéret szerint örökösök. Belehelyezlek téged a királyságban, belehelyezlek téged a magba, és belehelyezlek téged az örökké valóságba ezáltal. Azért fontos ez, mert egy zsidónak, ha megkérdezed egy hívő zsidót, hogy te kiben hiszel, ki a te atyád, akkor azt fogja mondani, hogy Ábrahám. És mi az, hogy Ábrahám áldása? Azt fogja mondani az, hogy Isten megáldotta az én ősatyámat, hogy én áldott legyek. Ezt fogja mondani. Álmából fölkeltik akkor is. Köti az áldást Ábrahámhoz. Köti az áldást Ábrahámhoz. És köti az áldást a maghoz, a zsidó nemzethez. Nem fogja azt mondani egy nem megkeresztelt és nem újjászületett zsidó, hogy az új szövetség szerint is van áldás. Azt fogja mondani csak a zsidóké. De ez isteni, hogy ő tudja, hogy Ábrahám áldott, és azért áldott, mert a magva áldott. Mert azért áldott ő, mert a magva áldott. Mert ő azért lett megáldva, hogy a magva áldott legyen. És azért van megáldva a magva, hogy mindenki az Ábrahám áldását örökölje. Ez óriási. És még most nem is a pénzről beszélünk, testvérek, hanem arról a szellemi áldásról, amiről a romhatatlanság, az a dicsőséges dolog, ami kibontakozik a személyiségedben, ha van magod Isten dicsőségére. Mondj erre egy nagy áment. Mutatok valamit, hogy ez mit csinál ez a mag még. Ez Péter nagyon értette. 2 Péter 4, mert megtért, és megértette ezt az egészet. Azt mondja az ige a 3-ban, 2 Péter 1-3. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott, mondd velem, hogy mindennel. Mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, az Isten félelemre, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, ajándékozott, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, ami a kívánságban van a világon. Nézd meg, itt az ígéret, itt a mag. A mag, az ígéret, az isteni természet részesévé tesz bennünket. Isteni természet részesévé. Ha nem tudod, hogy ki vagy, ha nem tudod, hogy örökös vagy, nem fogsz tudni hozzányúlni az örökséghez. Két típusú embert festek le, aki a maggal hogyan dolgozik. Az egyik, aki azt mondja, nem szállok föl ebbe az áldásba, nem megyek bele ebbe a liftbe, nem akarok ezen a liften utazni, én inkább létrával megyek. Van egy másik, aki azt mondja, én bele akarok kerülni ebbe a magba, a mag áldásába, a királyság titkába, és én lifttel akarok menni. Kegyelemből, hitáltal. Másik azt mondja, én megcsinálom. Én bebizonyítom, hogy én alkalmas vagyok arra, hogy én is a magnak az áldásában, kegyelmében, jó akaratában, sikerében, boldogulásában részes társ legyek. Te ne legyél a lift, fáradt vagyok. Létrás testvér, te a liftes legyél. Te a liftes, majd a mag kibontakozik benned. Te ne akart kibontani a magot, engedd meg az időzítést. Isten szól, és akkor fog történni a dolog, amire Isten elhívott téged. És itt mit mond az ige? Hogy még a karakterünket is a mag, az ígéret által átalakítja. Így ki tudod kerülni a romlottságot, ami világban van. Mutatok még egy iget, 1 János 3-ba. 1 János 3. 1 János 3. Ezt az igét nagyon nehezen értettük meg. Lássatok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk. Azt is lehet mondani, hogy látjuk. Ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Majd utána lent alul arról beszél, hogy a mag bennünk mit csinál. Kilences verszak. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istenből született, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született. Erről ismerhetők meg Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki az igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istenből való, és az sem, aki nem szereti az ő atyafiát. Azt mondom neked, hogy itt arról beszél a 9-es verszak, ha benne maradsz az újjászületettségedben a mag hatása alatt, akkor nem fogsz tudni tudatosan cselekedni bűnt. Onnantól kezdve, hogy elhagyod a magnak az üzenetét, bűnbe fogsz jutni. Még egyszer mondom. Az, aki nem a mag hatása alatt van, az újjászületettség hatása, a mag hatása, az bűnbe eshet. De te azért nem akarsz bűnbe esni, mert a mag hatása alatt vagy. De ha vétkezel is, akkor vissza tudsz menni, mert nem tudatosan vétkezel. Mert belül a lelkismeretednek fogsz tudni engedelmeskedni, és vissza fogsz jönni az Úrhoz. 10 körömmel. De ez mindez azért történik meg, még ha a legnagyobb bűnbe is elesik valaki, azért tud visszajönni, mert még mindig van a magnak hatása valamennyi. És azért vissza tud jönni. De általában, aki nehéz háttérből jön, annak nehezebb. De sok bűn is bocsátódik meg annak, aki nehéz háttérből jön, mert igen, szereti az Urat. Hogyan tudod ezt megkönnyíteni? János 12 alapján. Jöttek Filippékhez zsidók, görög zsidók. Néhány görög is volt azok között, zsidó, a János 12:20, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. 22. Megy vala Filipp, János 12:22. Szól Andrásnak, viszont András és Filipp szól, Filippnek szólt, Jézus pedig felelt nekik mondván, eljött az óra, hogy megdicsítessék az emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek, és ez most tudomány beszédéből beszél Jézus itt, mert tudta, hogy jöttek őt nézni. Látni akarták Jézust. Ha földbe esett gabonamag, el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök élete tartja azt meg. Aki nekem szolgál, engem követ, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az én atyám. Amen. Azt mondom neked ezzel kapcsolatban, egy új kijelentést kaptam erről. Nagyon sokan meg akarnak halni, hogy tetszenek az Istennek. Ez szerintem jó. De nem értik ennek az egésznek az üzenetét. Jézus nem azért halt meg, hogy örökké a földbe legyen. Azért halt meg, hogy föltámadjon, és egy dicsőséges testet kapjon, hogy megmutassa azt, milyen a magnak a munkája, mert a mag azért támad föl, mag azért ment a keresztre, hogy az egész világ meglássa, hogy elpusztíthatatlan Isten magja. És itt azt a kijelentést kaptam, hogy azért kell meghalni, és az éneddel azért kell foglalkoznod, hogy ne az éned legyen az Úr, hanem a mag legyen az Úr az életedben. Mert az egésznek az a lényege, hogy sötét, kudarccal teljes, bizonytalan helyre fogsz kerülni, mikor elkezdesz harcolni a maggal, és ez benne van a pakliban, hogy harcolni fogsz az igével szemben. És azt fogod mondani, hogy olyan helyre kerültem, ahol soha nem gondoltam volna, hogy vagyok. Lehetnek az életedben olyan megmagyarázhatatlan dolgok és kibékíthetetlen dolgok az életedben, olyan rendszerváltások, amire nem is számítottál. Nem is hitted el, hogy te odáig fogsz tudni jutni. És ott, amikor a mag benn van a földbe, ott a sötét helyen, mert a belül sötét van, akkor a sötét helyben azt mondom neked, ott meg kell tanulnod, egy életre jegyezd meg, amit mondok. Nem tudod a választ sokszor dolgokra. Maga Jézus a Gecsemáni kertjében választ kért Istentől. Uram, akarod vagy nem akarod? Háromszor imádkozott. Háromszor. Uram, akarod, nem akarod. Majdnem kilépett az időzítésből. De azt mondta, legyen meg a te akaratod, és ne az én akaratom. Oké, fölmegyek a keresztre. De nem tudta a választ akkor. Azért, mert elhalt. Elhalt ott, a Gecsemáni kertjében. Kipréselte Isten belőle az énnek minden részét. Hogy ne az éne legyen az Úr, hanem a szelleme, a szellemi tevékenysége. Nem tudod mindig a választ ebben a sötét helyzetben. És ebben kell megmaradnod. Itt te nem tudod, de Isten tudja, majd Isten megszólal. Nem tudom, de majd Isten tudja. Nem tudom, de majd Isten tudja. Ő jobban tudja. Mondom még, mit történik ebben a sötét? Elbizonytalanító, frusztráló környezetben. Nem tudod megmagyarázni a helyzetedet. Nem tudod megmagyarázni a helyzetedet, hogy hogy kerültél oda. Nem tudod megmagyarázni senkinek. És magadnak is meg akarod magyarázni, hogy miért vagy ott. És azt kéred, hogy magyarázzuk meg, hogy miért vagy ott. Nem tudjuk. Pontosan ez a lényeg, hogy ne tudjuk. Isten elrejti. Azért, hogy ne az én akaratom, hanem az ő akarata legyen meg. Mert nem tud mindent elmondani. Mert nem is akar sok mindent elmondani. Van egy harmadik dolog, amit ott megláttam a sötét helyen, ott lent a földben, hogy a mag mit csinál. Nem fogom tudni megváltoztatni magam. Nem tudom megváltoztatni magam. A mag magától terem gyümölcsöt. Nem kellek oda. Még a napfény se kell oda. A mag magától működik. A mag magától működik. A mag, mondd velem, mag magától működik. Magától. Ellököm a test cselekedeteit, a törvény cselekedeteit, az elfogadási mániámat, a mindenfajta mániát, hogy a hasak Istenre, mennyit kell imádkozni, stb. A mag magától működik. Ez az alapja mindennek. Nem azért adakozok, hogy Isten lássa. Azért adakozok, mert hitem van arra, hogy azért adakoztam, mert Isten el fog látni engem. De majd erről a jövőben. Mert felkészültem ezen a területen, és az anyagi dolgokkal kapcsolatban legfőképpen Azért fejlegesedtem valamire egy anyagi területen, nem, tehát egy teológiára, teológiai tévtanításra, és megnéztem az igéket, és az, aki megérti a vetés-aratás törvényét, az belemerül a kegyelembe. Ez belemerül a kegyelembe. És olyan szinten jön a kegyelem, hogy mindenből kihúz. Megfullaszt annyira, hogy még úszni se tudj, hogy teljesen hitből élj még a kegyelemben. Megfulladj a kegyelemtől, és elhitt, hogy nem halsz meg soha a kegyelem alatt. A törvénytől halul meg, de a kegyelemtől soha. Amen. Van a dolgok, amik elindultak az életedben, és hidd el, hogy amikor elhiszed azt, hogy a mag elhal, akkor a nagyobb mag, nem a te magod, hanem Isten magja fog kinőni. És Isten elkezd egy új módon dolgozni veled. Gyere a Máté 13-hoz, és ezzel zárom. Elmegy az idő, meg fáradtak vagyunk, meg 40 fok van. Máté 13. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek királyságáról, és nem érti, eljön gonosz, elkapja azt, ami annak a szívébe vetetett, ez az, amely útfélre esett idáig. Hát miről van itt szó? Jön az igé a mennyek országáról. A mennyek országáról. Nekem az a véleményem, hogy a mennyek királysága egy tudatos, ördögi összeesküvés által el lett rejtve az egyháztól. Úgy gondolom, hogy annyira el van rejtve Isten országa, hogy semmi rendkívüli nem történik a gyülekezetekben, évtizedek óta. És ez azért van, mert nem készültek fel a testvérek arra, amiről Jézus tanít, hogy jöjjön el Isten országa, legyen meg az akarat, amiképpen a mennyben, úgy a földön. Azt látom, hogy olyan körülményeket hoztunk létre, hogy Isten ne is működjön a gyülekezetben. Azt írtam föl, a legelső és legdöntőbb követelmény egy pásztor számára, hogy minden fenntartás nélkül szeresse Jézust. Jézus nem azt kérdezte Pétertől, amikor meggyógyította háromszor, hogy szereted-e magadat, vagy szereted-e pásztori szolgálatot, hanem azt kérdezte elsőnek, hogy szereted-e az én juhaimat. Ez volt az első. De ez sajnos nem elég ahhoz, hogy áttörést eredményezzen Isten. Mert ha nem szereti Péter az Urat, akkor hiába szereti a juhokat. És azért kérdezte ezt háromszor neki, hogy szereted-e a juhokat? Bocsánat, szeretsz-e engem az Urat? Mert tudta jól, hogy szeretni fogja a juhokat. Háromszor kérdezte, és most mindegy, hogy kedvelést használt, vagy nem kedvelés szót. Mert ugyanazt a szót használjuk az Új Szövetség az Atyára is, meg a Fiúra is, hogy kedvel, az Atya is kedveli a Fiút. Hanem az a lényeg, hogy megkérdezte tőle, hogy szeretsz engem, kedvelsz engem. Tudok-e a barátod lenni? Ezt jelenti ez a három kérdés. És azt mondom neked, hogy ha mi a nyáj, jobban szeretjük az áldást, vagy bármi mást, mint Isten fiát, nem tud Isten királysága megnyilvánulni. Mert nem a maggal foglalkozunk, hanem a magnak a hatásával. És amikor természet fölötti szintre lép egy gyülekezet, akkor olyan dolgok történnek, amely felfoghatatlan, ezért föl kell készíteni bennünket, Istennek, ezt a generációt, hogy befogadja a befogadhatatlant. Ezzel zárom. Azt mondja az ige, a mennyek országát nem érti, eljön gonosz, és elkapja azt. A mennyek országát nem érti, eljön a gonosz, és elkapja magot. Egy másik helyen azt mondja a Márknál Jézus, ha ezt a példázatot nem értettétek meg, akkor nem fogjátok megérteni a többi példázatot. Tehát azt mondja, ha nem érted meg a mag koncepcióját, akkor ezután nem tudok semmi más tanítani, mert ez az alapja az összes koncepciómnak a királyságban. És hogyha valaki ezt nem érti meg, akkor korlátozni fogja Istent saját maga életében. Ne becsüld alá magot az életedben. Ne becsüld alá legkisebb magot se az életedben, mert nem az a lényeg, hogy mekkora a mag, hanem az a lényeg, hogy van magod. És mondok még valamit. Minden, amit Isten szól, a maga elvén szólja. Minden, ami jön, az együttműködik a maggal az életedben. Minden, ami a maggal együttműködik, az operáció a szellemedben. És mondok még valamit. A szellemed mag nélkül gyenge, erőtlen és frusztrált lesz. Hatás alatt lesz a szellem a léleknek. Ha nincs mag ereje benned, és nem elmékedsz a benned lévő magon, egy gyenge, erőtlen és hitetlen emberé válsz. Akár egy hét alatt, akár egy nap alatt, akár egy hónap alatt, akár egy év alatt. Mert az erőt bennünk a mag adja. És még egy. A királyságból, Márk 4.13-ban imént említettem igét, így mondja, ha nem látjátok, ha nem értitek ezt, a többit sem ismerhetitek föl. Ezért azt mondom, hogy ha nem ismered föl a többit, az azért van, mert nem ismerted föl a magot benned. Ezért azt mondom, ki akar aratni köztetek? Ma az egyháznak ez a kérdésem. Ki akar aratni? És azért értették félre Istent, mert mag nélkül akartak Istennel közösséget teremteni, és Istennek az útján járni, mag nélkül, igen nélkül. Kérdezem, ki akar köztetek aratni? Mert ma nem akarunk aratni. Csak arról, odáig jut el a szellemed, és a szíved, és a szemed szellemileg, hogy legyen magom. De a mag nem azért jön, hogy csak legyen, hanem hogy aratást hozzon létre. Ez egy más perspektíva. Az a három ember, aki elvetélt, kudarcot vallott azért, mert nem hitt a magban. Amiről beszéltem ma, ebben nem hitt. Nem hitte el, hogy a királyságot csak magon keresztül lehet megérteni. És nem hitte el, hogy a magot ezért őrizni kell. És a negyedik azért volt gyümölcsöző, mert azt mondta, én aratni akarok. Te akarsz-e aratni a királyságból? Ez a kérdésem felét. És magamhoz is ez a kérdésem. Akarok-e aratni? Akarok-e kimozdulást? Akarok valami változást-e az életemben? Amikor Jézus eljött és hirdette az Isten királyságát, egy négy sokkoló dolgokkal befejezem. Amikor természet fölötti szintre lép egy gyülekezet, az izgalmas és új lehetőségeket tár föl, de újfajta veszélyeknek is ki van téve. Márk 7-ben azt mondja az ige, 32-ben, Jézus úgy gyógyított meg egy süket némát, hogy ráköpött a nyelvére és megérintette. Mondom, Jézus úgy gyógyított meg egy süket némát, hogy ráköpött a nyelvére és így gyógyította meg. Amikor a pásztor hangját hallod, akkor én ezt mutatom neked, ez a pásztor hangja. Hogy azt mondja, hogy nyújts ki a nyelvedet, te süket néma. Ez volt a pásztor hangja, nyújts ki a nyelvedet, én pedig leköpöm a nyelvedet. Mi azért vagyunk frusztráltak, mert Isten esetleg úgy szól, ahogyan nem is gondoltuk volna, hogy az Istennek a hangja. Lehet, hogy olyan emberen keresztül szólt Isten, akit megvetettünk. Mert Jézus is megvetették, ezért nem tudott Isten semmilyen csodát tenni abban a területen. Vagy lehetséges, hogy Isten szólt volna, csak nem akartuk tisztelni azt a személyt, ezért nem lettünk baráti kapcsolatban azzal a személlyel. Mert eltévesztettük a dolgokat. Mert meg volt adva az Istentől az esély, hogy te találkozz egy Isten emberével. De te azt mondtad, engem nem érdekel, hogy néz ki, szőrös, bőrös, piros, sárga, mit tudom, milyen színű. A lényeg az, hogy elveszítettük. Pedig szólt Isten a lehetőséget. Szólt Isten, hogy járj abba a gyülekezetbe. Szólt Isten, hogy keress egy pásztort. De te azt mondtad, én nem akarok. Ezért az életed tönkre mehet emiatt. Azt mondtad, és a kegyelem, hát beemelsz a mennybe. Frusztráltam, keserűen, depressziósan, cigivel a szádba. Mit tudom én, vodkával a kezedbe. Be lehet menni a mennybe, de nem erről beszélek, testvérek. Az aratásról beszélek. Hogy előjön az, ami a királyság potenciálja benned. Mondok egy másik példát. János 9-ben. Egy vakot gyógyított meg. Később oly módon gyógyított meg egy vakot, hogy a saját köpéséből sarat csinált, majd a vak ember szemére kente azt. Ez Isten hangja volt a mennyből. Azt mondta az atya neki, Jézus, köpj egy sárba, csinálj a sárból egy kis masszát, és tedd rá a szemére. Ézsaiás 20-ban. 3 évig kellett Ézsaiásnak mesztelenül mezítláb járnia. Isten azt mondta, vetkőzd le, és mesztelenül járj. 3 évig. Ezékielnek 390 napig kellett bal oldalán feküdnie. 40 napig a jobb oldalán. Életét pedig tehénürülék tüzénél készítette el. Ezékiel 4-től 15-ig. Azért hoztam ezeket a dolgokat, hogy kirángassalak téged abból, hogy nem biztos, hogy egy ilyen dallammal teljes, hárfával teljes, ilyen régi módi, dávidi stílusba fog jönni az Úr. Az Úr vagyok az. Az Úr a te pásztorod. Nagyon szeretlek. Lehet, hogy olyan embereken keresztül hallasz hangot, vagy a Szent Szellem belül olyan dolgot mond, amit azért nem hallod, mert soha nem tanultad meg, hogy figyelj a belső emberedre. Soha. Soha. Nem az a követelményem, hogy valamit tegyél. Nem az a követelményem, hogy hidd el, hogy Isten tud szólni. Hidd el, hogy Isten az időben áttörje a korlátokat, és a te korlátaidat is Isten kegyelmében. Dicsőség az Úrnak. Összegzem azt, hogy miről beszéltem ma. Amikor egy fát látsz az erdőben, akkor tudd meg, hogy annak van egy magja. És az életedben is. Csak akkor tud gyümölcs létrejönni bármilyen területen. Van egy magod. A Szent Szellem ajándékai működnek az életedben? Volt egy magod. Szent Szellem gyümölcsei meg elkezdtek megfogadni, vagy létrejönni, vagy gyökeret ereszteni? Volt egy magod. Hiszen az aratásvetés törvényében? Volt egy magod. Ugyanis az 1 Mózes 8 alapján mindig lesz tél, tavasz, nyár, ősz, és mindig lesz vetés, és mindig lesz aratás. Tehát van két dolog. Van az idő, és van a vetés és aratás. És amikor az Isten királysága jön, akkor rá szeretne tenni az időre egy új korszakot. Egy új korszakot, hogy az a korszakot az időből te irányítsd, és az Isten királysága rá menjen, rá feküdjön a te időszakodra, életedre, sorsodra, és egy új sorsképzést csináljon a királyság. Hogy rá menjen a sorsodra a királyság. És találkozzon az idő az örökké valósággal. Ez nagyon nehéz dolog. Nagyon nehéz dolog az elmondani, hogy tényleg az időbe én megtaláltam a Szent Szellem jelenlétét és Isten hangját. És amikor rámegy, ez az Isten szól, ciklikusan jön ez, akkor el kell hinni, hogy Isten szólt, amikor mondott valamit, vagy akkor kérdezd meg 2-3 embert, hogy tényleg igaz-e, és figyelj. És innentől kezdve snitt, és csönd lesz. Hogy Jeremiásnak mondták, hogy kérdezd meg az Urat, hogy szól-e. Nem egy nap alatt szólt. Azt hiszem 2 hétig. Azt hiszem 20 napot kellett várnia. Mondok valamit. És csönd le. És félrejtjük Istent, és azt mondjuk, ó, mostában nem hallom Isten hangját. De, hallottad. Nagyon sok ember frusztrált. Azért frusztrált, mert Isten csönde van. Nem érti Istent. De, érti, csak letagadja. Mert olyan erős lesz már a hamis lelkismeret, hogy megfeszíti az embert. Keresztre feszíti a hamis lelkismeret. Figyelj, Isten szól mindenkinek, mindig szól előre, minden bajjal kapcsolatban. Megmondja Isten, mert Isten kegyelmes Isten. De a juhok nem akarják hallani, mert nem tanította meg őket senki, hogy az legyen a legfontosabb az életedben, hogy kövesd őt és halld őt. És akkor tudod követni, ha hallod őt. Azt mondta Reinhard Bonke, azt írjátok ki a síromra, én Jézus prédikáltam. Nagyon megérintett ez. Egy mondattal meg tudja fogalmazni az életét. Ő Jézus prédikálta. Én is Jézust akarom prédikálni. Én is Jézust akarom prédikálni. És amikor visszajövünk Jézushoz, akkor visszajövünk a hangjához is, és a személyéhez. És amikor csend van, akkor csend van. Akkor neked kell dolgoznod a királysággal, mert a hit cselekedet nélkül meghalt. Amikor csend van, akkor neked van egy magod, és azzal kell foglalkoznod. Mert a mag csendben nő föl. Nem fog kiabálni. Nem fog hirtelen látványos csodát tenni. Nem, belülről nő föl. Amikor van egy magod, azt Isten előre megadja, és abban megadja az esélyt. És ott hagy Isten. Ott hagy Isten, úgy, mint Ádámat és Évát, ott hagyta. És jön a kígyó. Mert ott, ahol Isten magja van, ott mindig van kígyó. Gyógyó. Jön a kígyó. Azt mondja, hogy a fáról nem kell enni. Vagy a fáról enni kell. Arról nem kell. Erről enni kell. Miért? Mert tudja a magot. A magot tudja, mert a mag kinőtt, és fává lett. Tudja jól, hogyha elveszi a magot Ádám Éva életében, a fát, vagy odaadja azt a fát, akkor megváltozik minden. És úgy van a te életedben is. Isten szól, és fel akar nőni a fa. Tudod, a sátán mit lát? A fát. A fát látja az életedben. A fát látja. Mert a sátán annyira intelligens, hogy tudja, ahol magban ott lesz fa. Hisz az aratásvetés törvényébe. Hisz az aratásvetés törvényébe. Hiszi azt, hogy akinek van magva, az veszélyes. Mert egyszer fa lesz. Mert olyan az ember személyisége, mint egy festő. A festő, mielőtt fest valamit, elgondol valamilyen ábrát, szituációt, gondolatot, dolgot. És mikor elgondolta, akkor elkezdi festeni. És addig festi, amíg nem jön ki belőle az a szelleméből, vagy a szívéből, hogy ezt én ezt akartam lefesteni. És Isten is ugyanígy ad egy magot, és a magból ki kell csomagolni, hogy Isten mit is gondolt.